alázatos szívás található. Tehát a pompa és a csillogás felszíne mögött alázatos szívás található. És akkor ezzel át is fordulnék Szavéri Zolira, aki a YouTube nézői számára látható is. A hallgatóknak csak el kell mesélni, hogy képzeljék maguk elé annak a férfinak az arcát, akiről a Sirályszárnyas Zoli megtanít szerényen élni című portréfilmet forgattuk annak idején, és aztán később elmentünk a Le Mans Classicba, elkísértük. Zoli Sirályszárnyas Mercik felújításával foglalkozott, aztán az ezeknek az autóknak a versenycsapatának a vezetője, és mint ilyen hol szerel, hol menedzsel, és most a kezébe fogta az autót is, hogy az is meglegyen, hogy ez hogy néz ki. Kérlek, gyere,
nem tudom, közel, hogy ezt a ezt nem tudom, hogy felújítsam, vagy egy diorámát csinálják belőle, de már azon is gondolkodtam, hogy ezt felajánlom valakinek, aki ebben akar foglalkozni majd.
Aki a makettet megcsinálna. Igen, azt hiányozna neked, hogy még a szabad időtben is Sirályszárnyas Merciket újítgassál föl.
Nem, nem.
Úgy akkor mivel lazul az ember? Az itt most, ahol te tartózkodsz, az az otthoni műhelyke?
Ez a saját garázsom. Igen, ez egy ilyen pici kis garázs. Az itteni viszonylatokhoz képest ez egy tágas garázs, ez egy szimpla garázs, de majdnem 9 méter szer 3,5 méter. Tehát azért ebben tudok dolgozni, ebben már fusiztam is elég sokat. Tehát ha betolok mondjuk ide egy 308-as Ferrarit, akkor még marad nekem több mint 2,5 méter helyem a kocsi feneke mögött, hogy mondjuk kivegyem a motort. Egyébként nem tudom, ez látszik-e. Most is csinálok egyet, egy V8-at.
Ezt véletlenül, ha amiről levetted azt a kis terítőcskét, az igen. Nem egy 6 THP volt mondjuk. Már egy jófajta Prince motor.
Nem, ez egy háromfeles Mercedes motor a 111-esből, egy V111-é. És most vagyok körülbelül a felújításnak a 20%-ánál, tehát már a blokk készen van, már az új dugók, illetve nem is új dugók, csak egyszerűen felújítottam az egészet, egy kicsit revidiáltam, új gyűrűt kapott, új csapátsort kapott, le lett mindenhol síkolva, most vannak felújítás alatt a hengerfejek, de ezt egy barátomnak vállaltam el, csak ilyen hobbi szinten, de már itt van tavaly, március-április, tehát kb. Egy éve.
És amikor azt mondtad, befér oda egy 308-as Ferrari is, akkor ha jól sejtem, szintén tapasztalatból beszéltél, ugye? Tehát az nem egy ilyen nagyvonalú becslés.
Ahol most te vagy a számítógéppel, ez most a saját kocsimnak a tetején van rajta. És mert hogy máshogy nem tudtam most megoldani egyébként. És azért látszik a távolság, hogy azért itt elég komolyakat kell lépdelnem, hogy gyakorlatilag hozzád eljöjjek. És itt van a kocsinak a feneke, és most a jelenlegi autóm ez egy picit hosszabb, mint egy 308-as Ferrari, ez mondjuk 4,5 méter körülbelül. Satszolom. Nagyjából.
Tehát, és most, amikor ilyen közel vagy a kamerához, akkor vagy éles, mert gondolom ez egy webcam, és úgy van belőve az autofókusza, hogy arra számít, hogy ott leszel tőle. Úgyhogy amikor kicsit hátrébb olyan lazán üldögéltél a pultodon, akkor életlen voltál. De úgy is nagyon szeretünk, és ez alapvetően nem egy videós termék, hanem egy podcast műsor. Tehát, hogyha valaki ennek ellenére inkább egy kicsit homályosan, de nézni szeretne téged, biztos azt is megbocsátja.
Hát, azért nem lesz ettől mindenkinek homályos a tekintete. Szóval, hogy itt nekem azért így van egy jó nagy helyem, és akkor ide egyébként a 111-es kupé is befér egész szépen, a maga 5 méter 10 centiével, és még mindig tudom a kis zsiráf emelőmmel kiberakosgatni a motort.
Úgyhogy... Ez az én egyik nagy életcélom volt, hogy legyen egyszer egy olyan garázsom, amiben be lehet állni egy autóval, és azon kívül még csinálni is lehet benne valamit. És egyelőre nem sikerült még ezt elérni. Jelenleg egy olyan garázsom van, amit akkor tudnék használni, hogyha BMW izettám lenne. Tudod, aminek így az elejét nyitott ki, és a kormánykerék is kihajlik az út, és előrefelé kiszállsz, arra tökéletes, de sajnos az összes többi közlekedési eszköz már egy kicsit szűk, úgyhogy ezért is vagyok ilyen lelkes, mert tudod, a nagy általános elvillanyosodási lázban, a Svájcban csinálnak egy Microlino nevű autócskát, ami gyakorlatilag egy modernizált Isetta, tehát egy az egyben a BMW Isetta formája, de teljesen modern műszakilag, tehát nem olyan, mint amit mi csinálunk, hogy egy régi Porsche-t elhákolunk villamosra, hanem ez egy ahhoz hasonló formavilágú, de modern felépítésű autó, és nyilván az van, hogy annyiba fog kerülni, mint egy 300 SL, tehát hogy a végén valószínűleg majd igazából nem lesz racionális megvásárolni, vagy legalábbis amennyire én a svájci ipart ismerem, ott azért általában nem abba az irányba mozdultak a dolgok, hogy a hatékony, olcsó tömegtermelés érvényesüljön. Úgyhogy nem lesz ilyen, nem pedig az lenne a 2021-es állapotok szerint az egyetlen villanyautó, amivel be tudnék állni a garázsomba, és be tudnám dugni, és ki tudnék szállni belőle, és azért nagyon izgulok. Te azt mesélted, hogy lecserélted a Priuszt.
Igen, lecseréltem a Priuszt. Ennek is a racionális okai voltak, mert hogy jelenleg egy, most már jó pár éve, egy körülbelül olyasmi hegyen lakunk, mint hogyha Mátra háza és Kékestető között laknánk. Nagyjából tengerszint feletti magasságra is, tehát ilyen 900-950 méteren lakunk. Az utcánk is elég meredek, ugye mi itt vagyunk Oberbayernbe, a München és az osztrák határ, tehát a valódi Alpok, a 3000 méter magas hegyek között félúton. Itt kezdődnek azok a dombok, amit itt dombnak neveznek, de egyébként 1000 méter magas. Nem is nagyon türemkedik ki egyébként a közegből, mert hogy 500-700 méter magasan van az egész, tehát ez egy ilyen magas föld jellegű, ezért is hívják Oberbayernnek. És nem tudok hazajönni, ha esik a hó, és képzeljétek el, hogy a múlt héten 10 napon keresztül esett a hó, minden nap 25-30 centi, ami persze napközben egy picit elolvadt. Még mindig vannak kint hókupacok egyébként. Most nem tudtam iglut építeni, mint tavaly előtt, mert tavaly előtt 2 méter hó volt.
Szép.
Tehát az nagyon-nagyon komoly volt, ilyet még soha az életemben nem láttam. De nem tudtam hazajönni már a Priusszal, úgyhogy már nagyon-nagyon régóta ford bennem ez a gondolat. Vettem egy Quattrót. Egy kis, egyszerű, de én nagyon szeretek állapotot venni. Én sosem veszek, nem egyszerűen képtelen vagyok rá agyilag, nem tudok új autót venni. Egyszerűen lehetetlen. Tehát.
Ezt megértem, igen. Sokunk van belül ebben meghasonulva, ráadásul ugye nekem a foglalkozásom egy része arról szól, hogy új autókról kell véleményt mondani. És tudod, annyira hülyén veszi ki magát, hogy ahány kollégámat ismerem, senki nem jár új autóval. És egyébként nyilván ennek több oka is van, az egyik az, hogy viszonylag kevés autós újságíró engedheti meg magának, hogy vásároljon valamit, mit tudom én, 19,5 millió forintért, de van ennek az a része is, hogy ha egyébként olyan kategóriából választan, amit megvásárolhatna, akkor is az van, hogy sok esetben sokkal vonzóbb valami, ami más miatt megragadja az embert.
Nálunk a családi felállás az úgy néz ki, hogy a feleségemnek kénytelen voltam jó kocsit venni. Ő kapott egy Yaris Wagent, de oda is inkább a teherautó felé hajoltam. T5-öt nem akart vezetni, mert azt mondta, hogy az nagyon nagy. Egyébként is csak 5-en vagyunk, tehát 3 gyerkőc van, különüléssel beférünk már úgyis, hogy a legkisebbnek még a gyerekülés is be kell, tehát 3 különülés kell. Te ezt nyilván nagyon jól tudod, hogy mondjuk a Fiatodba hogy fér bele a 3 hátsó ülésre, de akár a 3 első ülésre is, a gyerekülés.
És igen, de a Multipla egy nagyon különleges autó.
Ja, az maximálisan, így egyetértek. És nekünk a keddire esett a választás, és akkor vettünk egy 4-kerekes keddit, egy hosszított maxit, egy évesen 20.000 kilométerrel, de hát az is egy vagyon volt. Fogtam is a fejem, de én ilyen részleteket, meg ilyeneket nem vagyok hajlandó fizetni, hogy mindegy, azt kijöttük.
És akkor, ennyi és pénzt akkor adni egy éves 7 személyes autóra, amikor ugyanebből a pénzből inkább vásárolhattál volna egy 300 SL-re való ajtó, kitámasztó, teleszkóp alátétet is.
Igen, de mondjuk lehet, hogy ezt nem választottam volna éppen, de minden mást igen, inkább van Ferrari oldalra választottam volna bármit, de nem. Szóval lényeg a lényeg, hogy én ilyenkor mindig egy picit a háttérbe szorulok, és akkor nekünk már, tehát hogy úgy vagyunk megosztva, hogy én is szeretem a jó kocsit, meg a megbízható kocsit, de mondom, zsigerből nem megy nekem az új autó.
Úgyhogy szeretjük a jó autót és a megbízható autót, igen. Csak járjon vele az asszony, ugye? Az a lényeg.
Így van, mert akkor sokkal kevesebb problémám van. És magamnak most vásároltam egy 2003 évvégi B6 Quattrót, egy S-Line-t, ami egy nagypapájé volt, van benne 130 ezer kilométer, és olyan, mintha vadonatúj lenne az autó, végigvezetett szervizkönyvvel, meg ilyenek, úgyhogy egyszerűen imádom. 1.8 turbo. Tehát nekem ide ilyen rövid távokra nekem ez bőven jó, ha néha kell autópályázni, az is jó, de úgyhogy most már megrendeltem hozzá a csipet is, tehát vannak külön motorvezérlő kis csomagok, és akkor simán csak jó lesz nekem azzal a kis 200-210 lóerővel, és akkor ez egy kis szerelmem. Nagyon szerettem a Priuszt is egyébként, ez egy nagyon jó kis szolgalélek, de hogy nem tudok följönni ezen az emelkedőn, tehát hogy ezt hagyjuk inkább, tehát ez nem erre van kitalálva.
Igen, a Prius az egy nagyon tisztességes autó, de elég nehéz szenvedéllyel szeretni, hanem inkább mindenki úgy van vele, hogy ilyen, főleg amikor már kiszabadult belőle, akkor olyan jó érzés visszagondolni arra a 3-4 háborítatlan évre, amikor egyáltalán nem gondolkodtál azon, hogy mi van az autóddal, hanem csak úgy elhozott, elvitt, de az is jó érzés, hogy már nem az, hanem valami más.
Egyébként igen, ugyanez az érzésem. Tegnap vitték el, múlt hétvégén vettem ezt a Quattrót, persze addigra már elolvadt a hó is, de majd jó lesz az jövőre. Tehát, hogy ettől még megvan a helye, meg szeretni fogjuk.
Vannak biztos, talán nem sokan, de vannak olyanok, akik nem találkoztak a te munkásságoddal, vagy annak a feldolgozásával a Total Car-on. A te munkahelyed egy kolostor, ami elsőre talán furcsán hangzik, de így van. Elmeséled röviden, hogy ha most ott tartanál egy idegen vezetést így kamera nélkül, rádiós alapon, akkor mit látnánk?
Húha! Egyre többen keresnek meg egyébként azzal, hogy jaj, de jó, meglátogatnálak, csak beugrok 10 percre, és akkor...
Úszod meg, ezzel fogod ezt megúszni, hogy nem, sajnos az lehetetlen, a küldök egy linket az égéstéről, ahol elmesélem, és képzeld magad elé, és a fantáziából felépítve úgy ér az egész a legtöbbet.
Nem, egyszerűen lehetetlen. Tehát én azt szoktam mondani, hogy vagy a hétvégét célozzuk meg, vagy az éjszakát célozzuk meg, vagy én nem is tudom, hogy mit célozzunk meg igazából. Tehát lehetetlen, nem nagy a cég. Ez egy középkori korostor, amit valamikor talán a Krisztus után 300-ban alapítottak, utána nagyon sokáig építkedték, a mai formája az olyan 1700-tól van, ez egy bencés kolostor, és mai napig működik az egyik része, mint kolostor. A nővérkék nagyon cukik egyébként, mert hogy ilyen 80 és a halál között kiállnak a sarokra és stoppolnak. Időközben tavaly vagy tavaly előtt vettek egy e-golfot, meg egy, tehát most már van saját szolgálati autójuk, rendes konnektoros, és akkor azt ott használják itt a helyi két falu között. De két évvel ezelőttig még volt olyan, hogy kim voltam próbaúton, és felvettem egy nővért.
De mivel? Várjál, melyik autóval?
SL-vel. Tényleg.
Versenyautóval, vagy utcaival?
Nem, utcaival. Tehát, hogy nem volt hangos, meg nem volt semmi. Egyébként a Ruby Róza volt az.
Csak hogy tiszta legyen, definiáljuk, hogy ez egy milyen SL, amit most elképzelünk. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy valakinek a lelki szemei előtt egy ilyen modern, műanyaglőkhárítós paraszt Mercedes jelenik meg. A parasztot természetesen nem a Mercedes-szel asszociálnám össze, hanem hogy van egy bizonyos típusú tulajdonlás, és ez igen, nagyon ez nem az a kategória.
Ez nem a reklámhelye, én csak egyszerűen büszke vagyok rá, hogy időközben eljutottunk odáig, már ezt egy kicsit lejjebb hajtom, hogy a Hot Wheels ezt megcsinálta picibe. Ez egy Mercedes-Benz 300-esel típusú gépjármű. Ez 1954-től 57-ig gyártották, 57 talán áprilisig, májusig. 1400 darab készült belőle. Ő nem tudom, hogy limitálva van-e, de ő gyakorlatilag a tökéletes mása az én általam kezelt versenyautónak. Még jól látható egyébként a két kis ködlámpa rajta, a Hot Wheels feliratok, az IVC felirata tetején, imádom, úgyhogy már két szettet vettem, ezt lehet venni az IBM-en, én nem kapom ingyen.
Szegről végről innen származik a mi ismerettségünk, hogy én ezelőtt az autó előtt fényképezkedtem Goodwoodban sok évvel ezelőtt, és osztottam meg azt a képet, úgyhogy fogalmunk se volt egymásról, és akkor te rám írtál, hogy hello, ezzel egyébként mi vagyunk, és én szerelem.
Igen. És tehát ez lenne az a típus, amivel én foglalkozom most az utóbbi 8 évben, mióta már itt lakunk, még nem teljesen 8 évben, és én időközben eljutottam odáig, hogy ezt te nyilván tudod, hiszen erről írtál riportot annak idején, hogy én eljutottam a verseny szakosztályunknak, tehát a kis cégünknek van egy kis versenyszakosztálya, amiben én 5-6 ilyen autót kezelek, ebből 2 a sajátunk, 3-at pedig építettem ügyfeleknek, és én ezekkel járom a világot, és versenyzünk vele.
Egy kicsit segítenem kell azon a ponton, amikor azt mondtad, hogy van egy kis cégünk, és annak van egy kicsi versenyszakosztálya, amiben 5-6 ilyen SLL versenyautóval, amit én tartok karban, hogy ez nem pont az a szintje a kis cégnek, amire először asszociálna az ember. Tehát, hogy ott még ott tartunk, hogy van ez a kolostor, aminek van olyan része, amiben a bencés apácák a plug-in villanygolfjukkal közlekedgetnek, és már nem te viszed őket szívességből az SL Mercivel, hogyha éppen ki kell ugraniuk kenyérért, de ott körülötte van még néhány autó.
Alapvetően 300 SL-eknek a karbantartásával, felújításával és kereskedelmével foglalkozik a cég. Én 2013 év végén kerültem oda, mint, hát ez egy nagyon érdekes dolog, én Budapesten előtte ugye Ferrarikat szereltem, illetve mindenféle olaszt, de elsősorban Ferrarikat. És kapva kaptak az alkalmon, engem viszonylag probléma nélkül felvettek, bedobtak a V-vízbe, megcsináltam egy-két olyan dolgot, amit még úgy is, hogy nem volt semmilyen Mercedes-es rutinom, viszonylag könnyen vettem, természetesen segítettek, mert tudták, hogy nincsen rutinom Mercedesben, de ettől függetlenül ezeket megugrottam, és az egyik alkalommal talán az év végén, vagy következő év elején kérdezte meg a kollégám, hogy nincs-e kedvem segíteni neki, besegíteni a versenyszakosztályban, mert az aktuális tanulója az már elment, ő egyedül maradt, neki kéne valami segítség, és egyébként is látta, hogy én az imént kaptam egy Ferrarit, annak állítottam a karburátorát, meg ilyenek, és akkor ez neki nagyon megtetszett, és azt mondta, hogy gyere, próbáljuk ki egymást így a munkaterén. És odáig jutottunk, hogy körülbelül egy évet dolgoztunk fixen együtt, egymás mellett, tehát minden nap együtt bent a műhelyben, az autóknak az előkészítése, utána elmentünk versenyre, a versenyen is nagyon jól szerepeltünk együtt, nagyon jól kiegészítettük egymást. Eleinte én, mint tanuló, Untermann, mint kiegészítő, én ezeket megpróbáltam elsajátítani, azokat a dolgokat, amiket ő már rutinból nyomott.
Te voltál, ezen a ponton te voltál a sirályszárnyas szárnysegéd.
Szárnysegéd, így van. És aztán újabb egy év elteltével annyira magamra hagyott, hogy már műszakilag csak én foglalkoztam a technikai résszel. Ő átment, egyébként elkezdte építeni a saját cégét, és a fiatalember majd később euró csúnyán milliómos lett, amire nagyon büszke vagyok.
Ő a tejautomatás.
Ő a tejautomatás fiú, Csáko, igen. Ő nagyon jó barátom. Igen, ő nagyon jó barátom, még azóta is.
Egyébként simán megér egy zárójelet, hogy ez egy olyan alanyi jogon zseniről beszélünk, aki egyébként nagyrészt szintén hobbi tevékenységként, de az volt a foglalkozása, hogy üzemeltette ezeket a veterán versenyautókat nálatok, és közben feltalálta, hogy a környékbeli parasztok által használható tejbedobó és tovább értékesítő automatát fejleszt, majd mire kettőt pislogott, annyira gazdag lett, hogy most már tulajdonképpen simán járhatna ilyen autóval saját maga, nem?
Nagyon szerény és nagyon kedves fiú, nem beszél soha az anyagi helyzetéről. Az első éves forgalmáról hallottam egy ilyen háttérinfót, de tőle személyesen, csak így, tehát csak nem nekem mondta személyesen, hanem egy közös barátunknak, hogy az első évben, amikor még nagyon-nagyon csak beindulóban volt, akkor volt 8 millió euró forgalma. És azóta csak fölfelé. Most már gyakorlatilag egész Európát ellátja, Kelet-Európán kívül. Na mindegy, és lényeg a lényeg, hogy én ezt megkaptam tőle, ezt az egész hóbelebancot, ő félig meddig, tehát ő aztán átcsapott ilyen 4 órás munkaidőbe, utána már csak hetente 1-2 órát volt velem, tehát csak is kizárólag az ilyen papírmunkát intézte, hogy Lomamba bejelentkezni, FIA papírokat intézni, tehát ezeket a speciális, amihez nagyon-nagyon-nagyon jó, szinte már anyanyelvi angol kell, és akkor ezeket ő intézte, az összes többi technikai részt meg mindent én, és utána most már ez sincsen. Másik kollégát kaptam magam fölé, magam alá, vagy nem is tudom, tehát a versenyrészleget továbbra is én viszem technikailag, de van egy olyan segítségem, aki sokkal jobban beszél angolul, mint én, mert nem, én nagyon nem tudok. És akkor most ez van, és van még egy érdekesség egyébként, mert hogy 2014-ben, amikor én a versenycsapathoz kerültem, akkor beszélgettünk pont ebben a tejódomotás kollégámmal, nevezük nem én Péter. Beszélgettünk a Péterrel, hogy kéne egy track day csinálnunk, hol csináljuk. Ne legyen túl drága, igazából tudjunk jól tesztelni, futóművet kéne állítani, mert hogy csinálunk azért olyan apróságokat, mint például minden szempontból állítható gátlókat beszerelünk az autóba, ezeket beállítjuk egy olyan profi pilótával, mint például Johann Maas, aki ugye egy, a 70-80-as években egy nagyon-nagyon híres német Forma 1-es pilóta volt, ővel a nagyon jó barátságban vagyunk, és elmentünk Magyarországra, Euroring, és ez a kép az ott készült.
Tök vicces, olyan, mintha az egész számítógépes grafika volna így minden át. Ilyen teljesen valószerűtlennek tűnik, hogy ott van a két nyitott sirály az Euroringen.
Igen, ott meg is lepődtek, mert hogy nyílt napra mentünk, ami azt hiszem, hogy 3000 forint volt egész napra.
Nem, annál sokkal drágább az Euroring, ilyen azt hiszem 17 a fél nap és 20 kevés, nem akarok hülyeséget mondani, de ebben a nagyságrendben van az.
De ez 2014-ben
volt. Mi is szoktunk oda járni. Ja, tényleg, akkor még lehet, hogy olcsóbb
volt. 2014 volt. Úgyhogy egész nap a miénk volt, talán egy vagy két autó jött, egy Lada, meg egy BMW, akik még ott szerepeltek. Mi szépen beállítottuk. Egyébként a Patrick Simon jött velünk, meg pár olyan ügyfél, aki már vezetett egyéb versenyautókat is, illetve saját magának is, tehát van neki is több ilyen, és akkor a Patrick Simonról annyit lehet tudni például, hogy ő a Eurosportnak volt a 2000-es évek végén sportriportere, de egyébként a Porsche Cup-ban mindig ilyen negyediktől fölfele helyezéseket ért el annak idején, még a Nürburgringen és hasonló versenypályákon, úgyhogy ő állította be nekünk gyakorlatilag így a futóművet, és akkor ott lebombáltuk, akkor ezeket a gátlókat elküldjük a Bilsteinnek, és akkor a Bilstein legyárt nekünk egy olyat, ami úgy néz ki, mint a gyári, csak a mi paramétereink alapján.
Ó, de szép! És aztán onnantól kezdve ez lesz a eskügyári, biztos úr, eskügyári, nézze meg.
De eskügyári, így van. És azóta egyébként csináltunk
egy kicsit ez, bocsánat, hogy a szabadba vagyok, csak az eskügyáriről szembe jutott, hogy a nálatok készülnek, ugye részben nálatok, részben a veletek közeli kapcsolatban lévő beszállítóknál készülnek a szintén eskügyári motorok, amiknek volt, láttam az egyiknek a fültengelyét, és olyan, hogyha rossz felül nyúlsz hozzá, akkor levágja az ujjad a sonkája, mert ugyan így gyári meg minden, csak azért föl van készítve arra, hogy viszonylag akadálymentesen forogja.
Hát ezek olyan kis műhelytitkok, amiről nyilván most itt csak négy szemközt beszélünk.
Persze, de természetesen. Igen.
Így van. 1955-ről beszélünk, tehát maga a blokk az gyári, tehát a 3000 köbcenti sorhat, és a gyári főtengely az egy, az Adenauerhez nagyon hasonló, nagyon ugyanaz főtengely, és pár apró furatot kivéve, de egyébként ugyanaz. És ezt kivettük, meg nem mondom most hány kiló, de egy közel 7 kilóval könnyebb, egy olyan céggel legyártatott főtengelyt alkalmazunk, vagy fejlesztettünk ki az autóba, ami mondom közel 7 kilóval könnyebb, illetve egy olyan Forma 1-es, tehát ez a cég ez kifejezetten Forma 1-es autókhoz, főleg a Red Bullhoz gyártott alkatrészeket. És nála vásároltuk meg elsősorban a hajtókarokat, a főtengelyt, a szelepeket és a szeleprugókat. És akkor a hengerfej átalakítás az gyakorlatilag a szitává fúrás és a kétszer akkora szelepeknek a belefaragása, nyilván a szívósort hozzá alakítani, aztán később már az sem volt elég, akkor már csináltunk olyanokat, hogy kívülről lemodelleztük 3D-szkennellel a szívósort, és 3D nyomtatóval ki lett nyomtatva egy olyan, ami belülről viszont a verseny
Eskügyári, biztos úr, eskügyári, nézze meg, hát egy az egyben ugyanaz.
A motorháztetőt soha nem mondod meg róla, tehát egy amatőr ezt nem mondja meg róla. Még én is nehezen mondom meg róla, pedig én minden nap dolgozom vele, de nagyon szeretem azokat a pillanatokat, amikor a Le Mans-ban jön a biztos úr, és így kinyitja a motorháztetőt, és lepattintja mondjuk a gyújtás elosztóról a kupakot, és persze, hogy ott vannak a megszakítók, mert eskügyári. Aztán persze...
És a boteket csak azért vittétek a magatokkal, mert szeretitek, tetszik a logó.
És mi az a botek csatlakozó? Nem tudom, miről beszél, biztos úr. Szóval az a helyzet, hogy igen, ezt mi megengedjük magunknak, de mi még nagyon-nagyon kis halak vagyunk azokhoz az emberekhez képest. Erről is órákat lehetne mesélni egyébként, főleg Le Mansban és Goodwoodban vannak nagyon érdekes emberkék, olyan euró vagy font milliárdos bácsik, akinek van mondjuk egy C vagy egy D-type Jaguarja, és köztudott, hogy csak az ő autóját nem viszik el mérlegelni, mert az első és hátsó hidat is titánból legyártattatta. Tehát közel 400 kilóval könnyebb a kocsija, mint az egyébként gyári lenne. És esélyed nincs ellene nyerni, de...
És a szemétládának még legálisan 4 tárcsa féke is van, mintha önmagában ez nem lenne elég.
És még vagy 100 lóerővel többje is.
Tényleg erősebbek is a Jaguarok, mint az SL-ek?
Persze, hogy ne. Hát még alulról karcoljuk a 300 lóerőt. A gyári 200 helyett.
Ja, igen. Igen, értem.
Tehát azért faragtam annyit ezen a motoron, szerencsétlenen, hogy amit ki lehet ebből hozni, azt azért úgy kihoztuk. Lehetne még, de ahhoz meg már nincsen se futóművünk, se fékünk. Mert az egyetlen dolgon, amit nem tudsz változtatni, és az viszonylag gyorsan kontrollálható is, az a dobfék. De hát ezt te is tapasztaltad, nem van, tehát ott azzal nem tudsz mit csinálni, az látszik, az van, muszáj avval mennünk, ez így homológ ez az autó, nem tudom azt megcsinálni, hogy lefedem valami kis play dologgal, és akkor majd úgy néz ki, mintha, mert ez nem így néz ki, tehát hogy ezt nem tudod megcsinálni.
Hogy ez így... egyébként egy tök érdekes dilemma, hogy bizonyos értelemben így ilyeneket csinálgatni, hogy nagyon modern technológiával építeni meg egy egyébként tök hagyományos felépítésű motort erősebbre, meg megcsinálni titánból a hátsó hidat, hogy ezek bizonyos értelemben nem szép dolgok, de közben meg, ha van valami, ami a motorsport leglényege a nulladik pillanattól kezdve a végéig, az pontosan ez, hogy az elképzelhető összes módszerrel tekergetve, meg így négyszer átolvasva a szabálykönyvet előről, hátulról, fölülről, lefelé, hogy hát ha valahogy, akkor így mégiscsak lehet úgy értelmezni, hogy tulajdonképpen eredeti, de hát erről szól mindig, mindenhol.
Nem mondták meg, milyen anyagból legyen. Hát az nincs leírva.
Sem az anyagot, sem a megmunkálás módját nem definiálják. Nem. Tehát, hogy az, hogy ha most az így 3D nyomtatva, így additív módon lehet esetleg olyan ilyen alaksajátosságokat létrehozni az áramlás útjában, amik véletlenül kedvezőbbek, és egyébként nem lehetett volna korábban, tehát öntéssel mondjuk nem megvalósítható, nincs benne a szabálykönyvben.
Hát az egyetlen, amivel ezt lehetne kontrollálni, ugye az mindig a verseny végén a vérés, de ilyen versenyszabályok is vannak egyébként, hogy azt hiszem a kocsinak a legalsó pontja és a föld között talán 8 cm-nek kell minimum lennie. Na most legutoljára Goodwoodban nagyon érdekes volt, mert a Coulthardot kivették, ugye nyertünk. Életünkben először beütettem David Coulthardot az autóba, rácsuktam az ajtót, mondtam, hogy akkor gyerünk.
Mutass valamit!
Mutass valamit, így van. Kitaposta az autónak a belét, tehát hogy ha rá lehet keresni a YouTube-on, Coulthardnak talán a 77-dik, azt hiszem, igen, a 77-diknek, mert hogy megvannak a belépő cetlijeim még, ezt meg most mutatok egyet, nekem itt vannak ilyen kis relikviás dolgaim,
ezek ugye a belépők. Aha, ez is Goodwoodi cucc, mert jellegzetesen szépre van dizájnolva. Igen, gyönyörű.
Kettő hiányzik még, mert ötször voltam eddig. Azokat elajándékoztam, de na lényeg, hogy az utolsónál David Coulthard nyert, és én nem tudom, hogy ki volt az a pályabíró, de nagyon bátor volt. De lendületből intett neki, hogy akkor arra tessék menni ott a méréspont, és akkor ott tessék beállni.
Ja, egyébként lehet, hogy mindig elviszik mérni a győztes, csak előtte nem nyertetek, és nem tudjátok.
Nem. Ráadásul ugye főszponzori alapon vagyunk ott mindig, tehát az IVC a fő óramárkája Goodwoodnak. Az IVC főszponzorálja a mi játékosainkat, és akkor gyakorlatilag egy olyan privilégiumunk van, amivel hát én mindenhova bemehetek. Tehát ez egy ilyen igazi adukártya. És beintegették a kulthárdot, és hát mi tudjuk nagyon jól, hogy 6,5-7 centire van az alja az autónak. Na most ugye vannak rajta azok a nagyon szép sperek, amik oda vannak hegesztve a sárvédőre, azok viszonylag stabilan vannak egyébként oda hegesztve az autóra, és akkor ilyenkor szépen így mellé állt a kocsinak.
Az micsoda, miről beszélünk?
Amin az autónak...
Azok a díszvonalkák ezek, az oldalán, azok a
bonyítások.
Igen, ez tehát a sárvédőn... A hallgatók kedvéért mondom, hiszen döntően hallgatók vannak, ugye, ha maga elé képzel valaki egy 300 eselt, akkor annak vannak ezek a jellegzetes ilyen csinos vonalai domborításai az első és a hátsó sárvédőnél, és igen, olyan, mint hogyha ki lenne húzva egy női szem erősen, illetve nem is maga a szem, hanem fönt fölötte a szemöldök tussal, ami egyébként egy vitatott karakterjegye a 300 SL-nek pont, hogy ez egyrészt nagyon markás, másrészt akkoriban voltak, akik azt mondták, hogy ez már egy kicsit méltatlan a Mercedeshez, ez bazári. És akkor erről az alkatrészről beszélünk, hogy ezzel mi történik a magasságmérés pillanatában?
Hogy ilyenkor odaállsz, mint amikor az asztal mellé odaállsz, és akkor a másik oldalról így egy kicsit így emeled fölfele a kocsit, egy ilyen, azt a centit másfelet így sikerül, miközben a pacák lent a colstokjával próbálja méregetni az alját, ez persze, amikor ő térdel, mi akkor emeljük a kocsit, és ugye látszik a vádlinkon, hogy feszül, de azért csak kijött az egy centi.
Hát, mint az egyszeri testépítő, ugye pózoláskor, amikor az van, hogy ugyan a végbél rózsájától kezdve a bicepszéig mindent próbál egységesen, feszesen tartani, igen, és szálkásnak mutatni, de közben mosolyog, mert az is elvárás, és akkor ti ugyanúgy átcsorogtok az autó mellett, nem és közben azok. Próbáltok 200 kilót emelni
nem belőle. Nem mi voltunk. Igen, és akkor ilyenkor persze, oké, ezzel is átmentünk, és na jó, ilyen kis apróságok vannak, de alapvetően ezek mind arról szólnak, hogy az ember szórakozik. Tehát ez egy játék, ez egy nagyon drága játék, amiben mi a játékmesterek vagyunk, vagy a játék segédek inkább. És gyakorlatilag, hát én ebben foglalkozom, hogy most már akkor tiszta legyen a kép. És akkor így a világ minden tájára viszem ezeket az autókat.
Merre szoktatok járni Goodwoodon kívül?
Hú, hát most mindet nem tudom felsorolni, de a legnevesebbek azok, ami nekem az egyik legkülönlegesebb volt, illetve talán, hanem a legkülönlegesebb, az ugye Le Mans. Szerintem ő a leg. Tehát én nem tudok szebbet, nagyobbat, jobbat mondani, mint Le Mans. A Le Mans klasszik az a szavakkal nem leírható. Ti otthon láttátok a Hungaroring klasszikot, te is láttad, te láttad már mind a kettőt többször is. Nem tudom, te össze tudod-e hasonlítani, én a képek alapján olyan 10%-100%-ra satszolnám az arányokat, meg a csinadratát, ami a kettő között van. Tehát, hogy 10% a magyar, amit már prezentált, nyilván ez majd fog szépen feljebb fejlődni. Én csak fényképeken láttam. Egyébként arról volt szó, hogy idénre meghívnak majd, de hát nem lesz belőle semmi, tehát nem fogok látni most egy darabig.
Ez nagyon szóval.
Loman meg elképzelhetetlenül nagy és szép. Tehát, hogy az megdöbbentő.
Na, a nagy részt abból jön a különbség, hogy mennyivel nagyobb maga a rendezvény attól, hogy tehát maga az indulók minőségében és számosságában kisebb arányaiban a differencia. A nagyobb az az, hogy ami körülötte van, a felvonuló
klubok,
az időutazás hangulatát biztosító nagyon sok kísérő jelenség, az, ami már eltérő mennyiségben van. Ebből a szempontból a legnagyobb az talán Le Mans, a legkarakteresebb abban az értelemben meg Goodwood, hogy ugye Goodwoodnál eljátszák teljesen, hogy ott nem csak az autók régiek, hanem Goodwood régi.
Igen, ott egy időutazás.
Így is öltözik, igen, és hozzáöltözik, és az épületek, a szolgáltatások, a tényleg minden, az utolsó oda kitelepülő bicikli szervizig, hogy a veterán bicikli szerviz viszi ki a veterán bicikli alkatrészeket, tehát elképzelhetetlen. A Tesco úgy üzemel Goodwoodban, hogy van egy olyan szortimentje rendesen megvásárolható dolgokból, amik az 1950-től 60-ig, vagy 60-tól 70-ig, vagy mikor éppen mi az eljátszandó, az akkori csomagolás, meg az akkori márkák, és hihetetlen. És akkor Le Mansban meg ez a fele kevésbé van jelen, viszont irtózatos mennyiségű autó is van, és hogy Le Mansban ugye átzarándokol fél Európa, egyrészt a britek nagy része, másrészt fél Európa oda zarándokol, és mindenki a saját ilyennyével megy. Tehát oké, hogy látsz nagyon sok D-type-ot meg SL-t versenyezni, de hogy a parkolóban meg mindenhol is csupa ilyenek bebotlasz, hogy az ember simán, hogyha nincs pénze jegyre bemenni, de a parkolóban kolbászolhat 4 napot, ugyanolyan boldog.
Igen, igen, igen. És akkor még ami nagyon-nagyon felemelő volt, illetve egy életem egyik hatalmas fénypontja, hát ez gyerekkorunk, nem tudom, Gran Turismo pályája, a Laguna Seca. Én 19-ben, 18-ban, mikor találkoztunk mi? 18-ban találkoztunk, vagy 18 szerintem. Igen, páros évben volt Le Mans Classic, így van. 19 augusztusában, én egész augusztust kint Kaliforniában töltöttem, volt egy nagyon gazdag bácsi, aki kivérelt minket, mind a két autót, és kihajóztattuk a két kocsit valahol Miami-ba, vagy nem is tudom, hol hajózott be, utána át lett víve a másik oldalra, Kaliforniába, akkor Laguna Secában 2 hét végét versenyeztünk vele, és az volt tervben egyébként, hogy abban az évben, tehát 2019-ben, miután csak másfél hónap különbség van még Mexikóig, hogy akkor utána még csinálunk még egy La Carrera Panamericanát. De aztán sajnos ez meghiúsult. Úgyhogy...
De ez így se hangzik azért nagyon rosszul, és azt hogy kell elképzelni, hogy van egy nagyon gazdag amerikai állampolgár, és aztán egyszer csak hogy lesz ebből az, hogy ő 2 hétvégét 2 SL-lel versenyez Európában?
ez egy nagyon gazdag német bácsi, és a német bácsi azt mondta, hogy ő szeretne Sebringen és Laguna Secán versenyezni. Ebből 2 hétvége volt Laguna Seca és 2 hétvége volt Sebring, de a kettő között 1 hónap különbség volt. Az azt jelenti, hogy nekünk van egy nagyon jó kapcsolatunk egy hatalmas nagy versenycsapattal kint, akik ilyen oldtimer autókat versenyeztetnek. Van náluk azt hiszem 40 vagy 50 darab autó bejelentve, a Corvette-től a nem tudom, a Porsche kupás Porsche-ig, tehát tényleg mindent, tehát az egészen régi kocsiktól, de még a Mini is megy náluk, sőt mit találtam még? Fiat 127 Abarth volt náluk.
Hoppá.
És azt Amerikában le is fotóztam, ott állt a mi kocsink mellett. És de lehet, hogy 750 Abarth volt, nem tudom, mindegy. Valami szuper kis olasz járgány volt, de sajnos sokat nem tudtam vele bíbelődni, úgyhogy na mindegy. És akkor a német bácsi jön, ő kifizet nekünk egy szemmel is jól látható összeget, ezt nálunk ott hagyja, csinál nálunk egy üléspróbát, tehát hogy nézzük meg azt, hogy akkor valóban befér az ember, stb. Előtte csinálunk egy track day-t, neki mindenképpen, tehát ez valamikor június környékén volt 2019-ben.
Egy ilyen aklimatizációs pályanap, tehát hogy már ráállítjátok addigra az ülést, összerakjátok versenykésre az autót, és kibéreltek valami pályát, hogy akkor egy kicsit szokja és mondja meg, hogy elégedette a gyári bilisteinekkel, amiket
ugye előtte. Igen, tehát hogy ne az legyen, hogy Laguna Secába ül be először életében az autóba, és akkor ott vakargatja a fejét, hogy akkor hol van az ablaktorló kapcsoló, meg az ilyenek. És akkor bekonténerezzük az autót, átküldjük a másik oldalra, ott ez a versenycsapat, ez a kamionja fölveszi a kocsit, átszállítja a másik oldalra, nekünk ott kulcsra kész állapotban, tehát az azt jelenti, hogy közel 3 vagy 4 hétig hajózik az autó, utána még legalább 10 nap, mire átér a másik oldalra, és akkor az első verseny az augusztus közepén volt, azt hiszem augusztus 8-a és 15-e környékén volt a 2 hétvége, tehát ez nekünk augusztus 1-ére prezentálja a versenypályán, kinyitott ajtókkal, felpumpált kerekekkel, gyakorlatilag föl van töltve az akkumulátor, és nekünk csak be kell ülni, és ugyanúgy kapjuk meg az autót másfél hónappal később, mint ahogy másfél hónapja mi bekonténereztük a kocsit. Ki van pakolva már az összes pótkerék, mert ugye ezek mind a sajátunk, tehát ezeket mind-mind, mi visszük, vagy hát mi szállítatjuk oda ki, és akkor a mi saját szerszámunk még, ami megy hozzá, hiszen van egy csomó speciális szerszám, és viszünk, én nem tudom mennyit, majdnem 2 plusz autónyi alkatrészt a generátortól, illetve bocsánat, mert nekünk ugye a dinamónkon, tehát a dinamótól a vízpumpáig, a hengerfejen keresztül a váltóig mindent viszünk, kivéve motorblokkot, meg hátsó hidat. Tehát, hogy ezek nincsenek, de még első komplett futóművünk is van, tehát bármi történik, sose lehet tudni, amit egy ilyen 6-8 órán belül meg lehet oldani, azt megoldjuk, és akkor lehet menni tovább. És amikor vége van ennek a 2 hétvégés versenynek, akkor összepakoljuk megint az autót, de már nem a konténerbe, hanem hozzájuk megy az egyik kamionba, akkor visszajön a Floridába, és akkor Sebringen pedig október elején volt talán a sebringi verseny. És ott is volt egy Sebring klasszik, meg egy, nem tudom, valamilyen demo produkció, amiben mi voltunk a 2 autóval, nagyon érdekes, annyira különleges volt kint Sebringen a 2 autó, sőt, bocsánat, még Laguna Secában is ott rakták fel a 2 rajtszámot, vagy az egyik egy darab nullás rajtszámot kapott, a másik pedig egy dupla nullás rajtszámot kapott.
Gondolom ez azért van, hogy valami ilyen sorrendben lehetett valamelyik ponton felvonulni is, vagy ilyesmi, tehát hogy így ilyen felvezető autóként nagyon jól látszódik.
Igen.
Mennyire komoly versenyek ezek a te tapasztalataid szerint? Mármint abban az értelemben, hogy mennyi összeszorított foggal vicsorogva nyerni akarás van, és mennyire szól inkább csak arról, hogy az urak ki akarnak kocsizni gyermekkori álmukat valóra váltandó.
Rázom a fejem igazából, ebbe semmi komolyság nincsen, ebbe annyi van, hogy feszegeted az autó, és feszegeted a saját határaidat. De nem tudom mennyire vagy benne mondjuk egy Laguna Secában, tehát az akkora nagy pálya, hogy az a 30 induló, aki ment rajta, az úgy szétszóródott, hogy itt nem voltak nagyon előzgetések. Itt az első, tehát azt hiszem 8 vagy 10 kört mentek az autók, persze, amelyik kibírta. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meleg volt, tehát egy sivatag kellős közepén van egyébként ez a pálya, én ezt nem is gondoltam, tehát én nekem ez egy, nem mondom, hogy csalódás volt, de egy olyan furcsa élmény volt, hogy Jézusom, ez egy kopár sivatag. Tehát, hogy
Kaliforniában a számítógépes játékok nem ábrázolják azt a részét, hogy másfél órán keresztül zöld körülötsz a semmi közepén a prérén, hogy aztán megérkezik.
Így van. Később el is mentünk kirándulni, amire közölték, hogy igazából egyetlen egy dologra vigyázunk, mindig lépjünk, vagy mindig figyeljünk a lábunk elé, és körülbelül 2-3 méterrel elénk nézzünk, amennyiben kígyót látunk, álljunk meg. tehát a valódi préri közepén van. És nekem ez egy ilyen furcsa, már-már csalódás volt, egyébként nagyon szép a pálya, én sokkal nagyobb csinadratára számítottam, én azt hittem, hogy ez egy hatalmas nagy megmozdulás lesz, láttunk nagyon-nagyon különleges autókat is, de nem volt akkora bum, mint amekkorára számítottam. A versenypálya viszont gyilkosabb, mint bármelyik. Tehát, hogy én még ennyi autót tönkre nem mentem, vagy nem láttam még menni. A fékek azok nálunk a 4.-5. körnél, a dobfékek azok lefüstöltek, tehát igazán fékspórolósan kellett menni, úgyhogy nagyon nem feszítettük szét az autókat. Csináltam belső kamerás felvételt is, csináltam olyat is, hogy a GoPro-t az autó orrára szereltem, lehet látni, hogy mennyire megyünk párhuzamosan a többi autóval, minket hányszor előznek meg, szinte egyszer sem. Tehát amikor elfoglaltad a pozíciódat, akkor abban úgy benne voltál, és akkor azt hiszem talán 5. meg 8. helyen végzett a 2 autónk a mi kategóriánkban. Szép volt, jó volt, nekem inkább Kalifornia volt az élmény, mint Laguna Seca, de ennyi.
De amikor ugyanez áthelyeződik Goodwoodba, és beleül egy David Coulthard, neki nem, gondolom, nem lehet elmagyarázni, hogy meg nem is szeretnétek elmagyarázni, hogy nem kell feltétlenül széttaposni a 70 éves technikát.
Egyetlen egy dolgot mondtam neki, ő elég rutinos már oldtimer téren, tehát ő viszonylag sok oldtimert vezetett már. Egyetlen egyet mondtam neki, hogy a fékre kérem szépen vigyázzon a saját maga érdekében is. 4 darab dobfékünk van, azt a 16-7 kört, azt bírja ki, kérem. Na most nagyon kedves volt, mert egyébként a teszten ugyan magát az autót a szétforgatta, és iszonyút kapott tőle az autó, de úgy jött vissza a tesztről, nem is néztük a köridőket egyébként, de második helyen kvalifikálta magát, hogy a fékbetétnek még körülbelül a fele megvolt. Ilyet még nem láttunk Goodwoodnál. Tehát Goodwood is elég gyilkos, de ilyet én még csak Johan Mastól láttam. Johan tud komplet fék nélkül menni. Tehát az egyszerűen megdöbbentő, és úgy is tud csak simán egy-két másodperccel lassabb lenni, mint bárki más. Tehát még akkor is, ő is mindig a tizedik hely előtt volt még így is, hogy fék nélkül ment. De neki szóltam, hogy Johan, ne taposz szét. Igen, igen, tudom, oké, persze. Igen, és visszahozta zsírúj fékekkel a kocsit.
Annyi van csak, hogy kénytelen keresztbe rakni minden kanyar előtt, mert valahogy le kell koptatni a sebességet, és hát így valaminek így muszáj súrlódnia, és tehát ha a gumi súrlódik, az van olyan jó, mintha a fékben.
Ha megnézed, igen, ha megnézed a Kult 3-nak a belső kamerás videóját, akkor gyakorlatilag gyilkos az ember. Tehát azt hinnéd, hogy ez a szerencsétlen 70 éves autó, ez nem, hogy nem bírja ki, hanem most fog ketté szakadni, és már nincs rajta fék, és de megölte az autót. Tehát tényleg, ettől többet nem lehet kihozni belőle. Én jobban ismerem az autót valószínűleg, mint ő. Neki nem számít, nekem számít, mert ha tönkre megy, akkor nekem kell megjavítani. De nyilván ő David Coulthard, tehát azért ez nem véletlen, tehát nem akarom fölé helyezni magam, de sokkal jobbat ment, mint amit én valaha zsigerből mennék, mert én féltem.
Ilyen szempontból sokkal jobb is ezt a dolgot, az autóversenyzőt meg a szerelőt szétválasztani, mert pont a második világháborúban Nagy-Britanniában volt abból egy tök nagy gáz, hogy az angliai légi csata idején nagyon rosszul álltak egy idő után pilótával a britek, mert hogy oké, hogy repülőgépet lehet gyártani, de hogy pilótát kiképezni, az meg egy sokkal időigényesebb dolog, mint legyártani egy repülőgépet. És amikor fogytán voltak, akkor jobb hián elkezdtek repülős jogsival rendelkező repülőgép szerelőket is besorozni, hogy azok is repüljenek. És ezek aztán elképesztő arányban haltak meg, mert egyszerűen nem ugrottak ki, amikor már szar volt a gép, hanem vissza akarta vinni, hogy leteszem, és majd megjavítjuk.
Megjavítom.
Vigyázni akar, nem volt szíve sorsára hagyni a technikát, és ezért szerencsétlenek ők valami kétszeres olyan arányban haltak meg, mint a csak sima pilóta pilóták. És akkor nálatok is ez van, hogy te vigyázol az.
Hát én, nekem egyetlen egy ilyen rekord fűződik a nevemhez, de hogy mennyire volt az öregnek kedve vezetni, vagy nem, azt nem tudom. Francia Cortán talán, vagy Cremónában, lehet, hogy még Cremónában volt. Az egyik ilyen tesztnap alkalmával, minden évben csinálunk egyet-kettőt, és akkor Johan Mast mindig visszük magunkkal. Én főzök egy jó gulyást, jó telezabálja magát ebédre, és akkor a ebéd után már nincsen kedve menni, akkor utána már csak én vezetek, és ilyen élmény autóztatás van, amikor az ügyfeleket visszük olyan potenciális gazdag ügyfeleket, akikben talán megvan az igény, kényszer, hogy akkor most ezután, a nap után ő vegyen egy utcai autót, vagy ha már van ilyenje, akkor esetleg átalakítatja velünk. Na most háromszor volt ilyenre már szerencsénk, úgyhogy ilyen három autót már komplett átépítettem a 200 lóerőről majdnem 300-ra.
Én teljesen megértem egyébként ezt. Én annak idején a hangyásszal ezért jártam úgy, hogy átépítettem versenyautóvá, mert hogy a veteránozás őrületesen jó hobbi tud lenni, tényleg fantasztikusan jó hobbi tud lenni, de ha már az ember élvezni akarja az autózást, akkor azért a motorsportban több kakaó van talán. Igen. Na mindegy, bocsánat. Tehát, hogy igen, ott vannak az emberek, és akkor csak elcsábítjátok őket.
Igen, és Cremonában, amit mi tudtunk menni, az valami 2 perc körüli köridő nagyjából. És akkor én egyszer mentem egy 1.57 körül, vagy valami ilyesmi, és akkor amikor Johan megitta a második kávéját, akkor mondta, hogy na jó, most már akkor beülök az autóba, és akkor dolgozom, és kicsit a pénzemért, és ment egy 1.54-et. És az egy mokány kör volt. Tehát kijött utána, újra húztam a kereket, megint visszament egyet, fönn volt egyébként a kamera végig az autón, és bent is volt kamera, meg a kocsi elején is volt kamera, és látszott rajta, hogy azért széttépi az autót, meg úgy, én úgy gondoltam, hogy határon megy. Ehhez képest én mentem rögtön utána egy 1.55-öt. Aztán mentem egy 1.54-et, és akkor még utána mentem egy 1.51-et.
Olyankor már udvariatlan vagy.
Igen, és utána én le is szálltam a lóról, nem magamat akartam fényezni, hanem én élvezkedtem egyet. de a legjobbat akkor sem Cremónában autóztam, amikor hú, de jó, leköröztem Johann Mast, mert valószínűleg az öregben sokkal több van. Zárójelbe teszem, hogy volt egyszer egy olyan sztorim az öreggel, amikor a Zöldpokolban mentünk egy kört, ugyancsak ügyfélautóztatás volt, Nürburgring, és
a külső nagy pályát, a Nordschleifén, vagy a Forma 1-es pályában?
Nem, Nordschleifén. És volt 6 ügyfelünk, akit meg kellett autóztatni, de mindegyik a starthoz, tudod, van az a kis körforgalom, ott állsz sorba ahhoz, hogy be tudjál menni, ez egy sima egyszerű nyílt nap, megérkeztünk a két versenyautóval, valamikor délelőtt 11 óra volt, és én nem tudom, hogy hol voltak az ügyfelek, de hát azért úgy várni kellett rá, és akkor az első megérkezett, beült Johann mellé, bekapcsolta magát, az öreg elvitte egy kört, majd kijött, kiszállt az ügyfél, füligért a szája, és kérdeztem az öregtől, legugoltam oda a küszöb mellé, hogy minden rendben van, elégedett vagy, jól van beállítva, tükröket nem kell utánád állítani, meghúzzam az övet, baszki, be se vagy kötve.
Nem viccelek komolyan.
Tehát én kérek elnézést, de hogy az öreg beült, és nem volt bekötve, és néz, ilyen unott arccal, és azt mondja, úgy ennék most egyet a pörköltetből, de nem lehet. És így fogja a kis pocakját, és mondja, hogy éhes vagyok, de ha teleszem magam, akkor biztos, hogy nem fogunk jót menni, úgyhogy nem tudom, hol van már az az ember, már én éhes vagyok, én menni akarok enni, és azok a kis, nem volt sztáralűr, vagy ilyesmi, egyszerűen csak a hétköznapi kis ember kijött belőle, és azt mondta, menjünk már, csináljunk már valamit, figyelj, ha nem ilyen, gyere, az megyek veled egy kört. És én ott behuppantam, és én kérek elnézést, de tényleg, tehát, hogy sosem szoktam ilyet csinálni, de elfelejtettem magam bekötni, én nem vettem elő a mobiltelefonomat, én szerettem volna átélni ezt az egészet. És az öreg az olyat ment velem, hogy én 5-ször könnyeztem meg. De ezt érdés mond, 5-ször megkönnyeztem, meghatódtam, hogy basszus, egy 300 SL-ben a Nordschleifén 220-szal a nem tudom hanyadik kanyarban csak azt érzed, hogy tudod, így veszed a nagy levegőt, így biztos élmény lett volna fölvenni az én arcomat is, hogy basz meg, most fogjuk eldobni az autót, én már fékeznék, én már baszkibe se vagyok kötve, csak nem akar ő se meghalni, de én már nagyon fékeznék, itt el fogunk szállni, baszki, ez hú, azt a betyár, és bevettük a kanyar, és mindegyiknél, és az nekem egy olyan katarzis volt, amit soha nem éltem át. És kiszálltam, kezet fogtam vele, és mondtam, hogy egyszerűen csak köszönöm. És azt mondta, hogy bármikor nagyon szívesen.
És mindezt az általad üzemben tartott és összerakott autóval csinálta, és közben az általában általad készített pörköltet hiányolta. Innen lehet tudni, hogy felértél a csúcsra. Ugyanebben a pillanatban mindenféle szempontból.
Nem, ettől még van egy 1%-kal följebb.
Na, micsoda, mi van ennél följebb?
Tavaly a korona kellős közepén a főnököm fölhívott, és mondta, hogy Zoli, el kéne menned Párizsba. Oké, de minek? Jean telefonált, és nem indul be az egyik autója, és el kell menni hozzá, meg kell csinálni, és menjél el, figyel magaddal mindent, hív föl, kérdezd meg, hogy mi baja van a kocsinak, és beszéljél vele. Beszél németül? Persze. Mondom, milyen Jean? Hát, Jean Todd. Mondom, de most komoly? Persze, már ő ott a kocsim, tedd be a szerszámot, és menjél el, légy szíves, holnap reggel kell indulni, holnap után vár téged, körülbelül 1000 kilométerre van tőlünk, tehát az egynapi kocsi út, beraktam szerszámokat, beraktam mindent, gyertyát, ékszíjat, benzinszűrőt, 2 kanna benzint, nem tudom. Tavaly augusztus végén volt ez, talán 26-28-án, és elmentem hozzá a lakására, egyébként ismerjük már egymást személyesen, tehát többször találkoztunk már, tegeződünk, tehát tök jól vagyunk, de csak az a nagyon rövidke kis hello, how are you, és a többi, tehát az én kis rossz angolságommal. Én nem tudtam, hogy beszél németül. És elmentem hozzá, és hogy hol van a följebb, becsöngetek az adott címen, egy pici kis Párizs melletti kis falucska, egy nagyon egyszerű kis parasztfalú, kicsi kapu, van mellette egy nagyobb, de tök egyszerű autóbejáró, és egy ilyen téglafal, ami teljesen belesimul a falu képbe. Tehát nem volt semmi kirívó, nem volt egy csillogás. Itt becsöngetek, és a hátam mögött egyszer csak kijött egy fegyveres kis táj, kínai? Én nem tudom, ki volt az. Kiderült, hogy később, amikor mondta, hogy igen, igen, onnan figyelik meg a házat, és de az egész utcát igazából, tehát több emberke van az utcában, és akkor igen, maga jött, magát vártuk, oké, igazoljam magam, bele a kamerába azért a paszportot, és akkor mondták, hogy rendben, akkor engem várnak, kinyílt a nagykapu, és egy minden egyes dolgozója Baliról való. A felesége az...
Mi?
Bali, igen, Baliról. Tehát a felesége is, nem tudom, hogy hívják a feleségét, utána lehet nézni, egy színésznő, aki azt hiszem, hogy bali származású, és az összes létező dolgozója Jean Todt-nak, az otthon, a kertész, az autószerelő, illetve, bocsánat, az nem is autószerelő, hanem ilyen autópark rendező, vagy nem tudom mi, az mind Baliról van. Tehát mind ilyen pici kis tájboxos kis csávónak néz ki, ilyen kis szikár kis csávók, akinek az a feladata, annak több piszta is van az oldalán, akinek nem, annak gerebje van a kezébe. Kértem egy teát, akkor hozta a kis tájlány, persze nem táj, hanem Baliról, tehát egy kis indonéz lány, hozta a kis teácskámat, letette oda egy külön arra a célra kikészített asztalra, majd egyszer csak kinyílt egy ilyen istálónak az ajtaja, ami kívülről úgy néz ki, mint egy istáló, és én azt hittem, hogy Jean Todt-nak csak Ferrari-jai vannak, frásztorikát. Van egy istáló, ami az udvarában van, tehát ez konkrétan a háza, tehát én a lakásában voltam. És akkor majd elmondom, hogy mindjárt odaigazodok, hogy hol van az az 1%, és bemész az istálóba, és onnantól kezdődik, hogy Maserati MC, utána Ford GT40, de ezek persze mind eredetiek. Tehát Maserati MC, akkor nem tudom már a harmadik vagy negyedik az milyen autó volt, egy sorban azt hiszem talán 8 autó volt, az utolsó 2 volt SL, és a jobb oldalon pedig szinte csak Forma 1-es autók voltak, a Benettontól kezdve a nem tudom milyen Forma 1-es kocsi, de mindegyik le volt takarva. Volt ott eredeti AC kobrája, meg ilyesmi, és bementem, és valamit meg akartam nézni interneten, már hogy valamilyen adatot meg akartam nézni a kocsihoz interneten, illetve próbáltam a kis maláj sráccal kommunikálni, mert ők nagyon jól beszélnek angolul, meg franciául is, én egyiket sem művelem rendesen, és akkor próbáltam a fordítóval, és mondtam, hogy ne haragudj, de nincs interneten, nincs valami VLAN, vagy valami ilyesmi, dehogy nem, persze, hát a házi VLAN-t meg tudom adni. Úgyhogy most már tudom Jean Todt VLAN kódját is, itt szerintem már abba hagyhatom az egészet. Úgyhogy, igen.
És aztán hát végül sikerült megcsinálni az autóját?
Persze, természetesen. A felújítás után azt hiszem talán 110 kilométert ment, amit az elmúlt 10 évben sikerült neki menni az autóval, úgyhogy leszívtuk azt a 10 éves benzint a kocsiból, kapott friss szűrőket, új gyertyát, beindítottam neki, bepöfögtük az egész műhelyt, vagy hát az istálót, akkor ott mondták, hogy akkor gyorsan kapjuk le a pizsamákat az összes autóról, de nem szabad fotózni. Úgyhogy persze sutyiba csináltam 3 darab fotót, amit nem tehetem meg, hogy megosztok bárkivel, ezek nyilván az
enyémek. Elképzeljük.
Így van, de az MC-től kezdve, tehát azért, ja, és akkor, jaj, ha már itt van kedves Zoltán, itt az MC-nek vannak olyan gondjai, hogy akkor itt először is nem tudjuk levenni a motorháztetőt, illetve bocsánat, a csomagtértetőt előről. Aztán, hogy az sem nagyon akar indulni, tudja esetleg, merre van benne az akkumulátor? Hát, eddig még nem tudtam, de keressük meg.
Megkereshetjük.
Igen, és akkor abban is ott eltöltöttünk egy kis időt, akkor egy MC-be is cseréltem egy akkumulátort, akkor beindítottam azt is, hidegrázás.
És az olyankor az van, hogy így megtaláljátok az aksit, és akkor leolvasod róla a típusszámot, és felhívod a helyi Bárdi Unix lángot, hogy jó napot, akkor kéne nekem, és kiküldik.
Látszik, hogy bólogatok?
Látszik.
Látszik, igen. Tehát egy teljesen sima, egyszerű normális akkumulátor volt benne. Tehát semmi extra. Sőt, azt hiszem talán, hogy valami olasz akkumulátor volt benne, talán még a gyári. Ja, aztán talán fém akkumulátor volt benne, ha jól emlékszem. Na mindegy. Szóval ilyen apróságok vannak. Igen, úgyhogy gondolkodtam is a visszaúton, hogy most már tudom az öreg Zsannak is a wifi kódját, innentől már nincs más. Na, már nincs följebb.
Nagyon szépen köszönjük, Zoli. Egy öröm volt, mint mindig. Azért érdemes néhány évente beszélni, mert nem csak simán unatkozol, hogy oda-haza a garázsban, amibe pont beférnek a 308-as Ferrari-k, hanem így időnként el kell menni megjavítgatni bizonyos más Franciaországban lakó ismertebb illetőknek a gépkocsijait, és ez egy tök szórakoztató dolog.
Van még egy apróság, van még, amire nagyon büszke vagyok, hogy nagyon kedves és nagyon jó ügyfelünk, és vele is nagyon jóban vagyok, például Toto Wolff. Nála is voltam már. Ő pedig Ausztriában lakik.
Ő valaminek a csapatfőnöke, ő is, ugye?
A Mercedes formájának.
A mostani Mercedesnek, igen. A mostani Mercedes csak... Nem mertem kimondani, mert az sokkal nagyobb ciki hülyeséget mondani, mint csak ilyen okoskodó arccal bólogatni.
Nem. Szóval a Toto Wolffal meg a feleségével nagyon jóban vagyunk. Felesége azt hiszem, hát ő a nagyon jó, tehát a feleségével nem vagyok jóban, tehát azt inkább hagyjuk, tehát köszönünk, jó napot, de ő valami rally versenyző csaj volt, és ő például kipróbálta az eselünket, fülig ért a szája, aztán volt szó róla, hogy rendel nálunk egyet, de aztán végül is elmismásoltuk. Most minden esetre van, tehát a feleségének a kabriója, a roadsterje, meg az ő kupéja is nálunk van teljes restauráláson.
Hát az összességében nem tűnik egy unalmas életnek, még most se. Tehát úgy tűnik, a koronaválság nem pusztított el a veterán és veterán versenyautóipart se.
Nem.
Hála jó Istennek.
Úgyhogy még egy jó pár évre előre van munkánk.
Nagyon örülök, az azért is jó, mert akkor az azt jelenti, hogy lesz alkalmunk még beszélgetni, mert közben gyűlnek nálad pompás új benyomások.
Biztosan. Bár igazából a 300-as elektről többet már nagyon nem fogok tudni mondani. Az egyetlen dolog, ami még nálunk kimaradt, az a közös próbakör. Azt mindenképpen be kell pótolnom, abban tartozom.
Lebegtetjük. Előbb-utóbb sor fog kerülni arra. Ez azért is jó, mert ez nekem is egy fontos motiváció, hogy bármit is dobjon az élet, még addig nem lehet földbe harapni, ameddig még lóksz nekem ott a távolban egy jó 300-es elpróbakörrel. Nagyon szépen köszönjük Szavéri Zolinak, nektek is, drága hallgatók, a hallgatást. Amennyiben most találkoztatok először égéstérrel a YouTube-on, és nem vagytok feliratkozva, tegyétek meg. Amennyiben nem szeretnétek a jövőben nézni, mert ez mégiscsak egy podcast, akkor minden podcast alkalmazásban és azon kívül a Spotify-on is követhető az égéstér. És fordítva is, ha valaki ezt csak hallgatta, de szívesen megnézné Zolit, hogy tudjon arcot társítani ezekhez a sztorikhoz, meg műhelyt, akkor nézze meg a YouTube-on, illetve feltétlenül tekintse meg az alálinkelt, az életművéről szóló filmjeinket, mert ott ezek az autók, ezek a maguk fizikai valójukban megnézhetőek és meghallgathatóak, és sajnos az egyéb élményeket, azokat nem tudjuk átadni, pedig mondjuk a szavuk is elég jó. Köszi szépen a hallgatást még egyszer, sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.